A Harmónia Szoba Magyarország legmegnyugtatóbb podcastje. A kiegyensúlyozottságért, lelki egyensúlyért, belső harmóniáért. A mikrofon mögött bukta Tünde szakpszichológus, aki megosztja veled az emberi életben megélhető tudatos és tudattalan hatások magyarázatait.
Nagy belső harcom volt abban, hogy lehet-e, illetve szabad-e nekem az évben évzáró podcastet készíteni. Mert annyira intenzív volt érzelmileg, és annyira a belső kapcsolati köröm problémáival foglalkoztam, hogy nem igazán mondható el nyilvánosan semmilyen információ sem. De már az egyik barátnőm augusztusban azt mondta, amikor az egyik életeseményemben részt vett, hogy ő még ilyet csak a filmekben látott. Higgyétek el, én se hittem sokszor a szememnek, és ezért is neveztem el ezt az évet What the fuck hírnek. De amikor kiteszem a belső lelki utamra podcasteket, jönnek olyan üzenetek, amik megköszönik, hogy elgondolkodtató gondolatokat osztok meg, vagy az áll az üzenetben, hogy valójában ez a fajta tiszta közlés nagyon inspiráló. Vagy azt olvasom, hogy nagyon jó egy nehéz nap után meghallgatni egy-egy podcastemet. És még engem is meglep, hogy semmi reklámot nem alkalmazok a podcast népszerűsítésére, de napról napra bővül a feliratkozók száma, így csak meghoztam a döntést, hogy ezt az évet is összegeznem kell, és nyilvánosságra hozható formában elmesélnem az elmesélhetetlent. Kb. 50-szer kimondtam ebben az évben a What the fuck szót, itt nem fogom, de valamennyit hangsúlyokkal fogok itt most azért megerősíteni. Mivel júniusig két podcast is készült, így azokból csak a releváns pillanatokat ismétlem meg, és a címhez méltóan a cukros-mézes madzagok problémakörét fogom itt megjeleníteni. Amikor a Fénynet podcastjében azt hallgattam januárban, hogy 2023 a vihar szeme, nem is tudtam elképzelni, hogy mit is jelent ez a szó összetétel. Hát, már teljesen értem. Tényleg sokszor álltam ott az érzelmi viharaim közepén, és csak néztem, hogy mi is történt velem. Szoktam mondani, hogy ezek az élmények biztos azért vannak, mert nem hinném el a pácienseknek, ha ilyeneket mondanának, mivel velem is ilyen őrült helyzetek történnek, így segít mások abszurd élethelyzeteit is fogadnom. Én mindenkinek mondom már, hogyha 49 éves lesz arra az évre, ne tervezzen semmit, mert az is elég, amíg az 50 éve eddig életeseményét integrálja. Javaslom, mindenki bújjon el egy jó kis rejtekhelyre, és csak fogadja a belső integráló folyamatot. Szerintem én kétszer voltam infarktus közelben ebben az évben, most se tudom, hogy éltem túl ezt a két érzelmi élményt. Egyik a lányommal, a másik a számomra fontos férfivel volt kapcsolatos, de ha hallgattátok az előző podcasteket, akkor értitek, ha azt mondom, hogy mindig ott volt a következő pillanatban a segítség is. Így át tudtam vészelni ezeket a nehéz pillanatokat. Én ebben az évben csak azt tapasztaltam, hogy mindenkinek kedve támadt arra, hogy bíráljon engem, mind a családban, mind az egyetemi képzésem, és még néha az uszodában is. És csak azzal foglalkoztam, hogy megtaláljam a valós felelősségemet ezekben a helyzetekben. És sokszor azt éreztem, hogy indulatgombócok vesznek körül, és én próbálom felfogni, mi is történik, és én éppen mivel, és hogyan váltom ki ezt a viselkedést. És minél többször előfordult, annál nehezebb volt már fogadni. És az év végére azt láttam meg, hogy el volt húzva előttem ebben az évben az ígéretek szintjén sok, szép, színes, cukros, finom, mézes madzag, és én csak azt konstatálom, hogy már megint egy megvalósulás nélküli pillanatomban vagyok. Robert C. Castelltől hallottam azt a mondatot, hogy a deklaráció és a praxis között milyen nagy távolság is lehet. És én most azt szeretném elmesélni, hogy hogyan is hat rám, ha valaki kinyilatkoztat valamit, hogy hogyan is viselkedem ezen pillanatokban, és hogyan nem lesz belőle valós tapasztalat és megvalósulás. És azt, hogy hova jutottam magamban ezekkel kapcsolatban. Természetesen oda jutottam ezzel kapcsolatban, hogy én vagyok a felelős ezek miatt, mert az élethelyzetek megtörténtének következő pillanatában én látom meg ezekben a helyzetekben a lehetőséget, és én hozok létre légvárakat magamnak rögtön a következő pillanatban. Persze a szándéknyilatkozat elhangzik a másik ember részéről, de ez az ő felelőssége. De a reakció az már az enyém. Sokszor mondom, hogy az én életem történet elmondható sikertörténetként és tragédiák sorozataként is. Természetesen ebben az évben is voltak sikerpillanatok. Azokról majd tervezek egy 50. születésnapommal kapcsolatos podcastet, pár hét múlva abban szeretném az ünneplő dolgaimat elmondani. De a belső utam inkább a probléma megoldásról szólt ebben az évben, ezért ezt foglalom össze ebben a podcastben. Az év első What the fuck élménye januárban az volt, amikor megtudtam, hogy leégett az uszodám, ahova 10 éve jártam, a saját harmonizációm létrehozásának érdekében. A kezelhetetlen állapotaim feldolgozásának helyszínének megszűnése. újabb kezelhetetlen állapot átélésére késztetett. És ez az első mézes madzagom, amit magamnak hoztam létre, az az volt, hogy megtalálom újra azt a helyszínt, ahol képes vagyok helyre rakni a testem. Decembert írunk, és 6 úszod a helyszín meglátogatása után azt kell mondjam, nem sikerült. Hol a jacuzzi nem volt olyan minőségű, hol az úszómedence, hol a sauna, és szomorú volt rádöbbenni, hogy nem is veszed észre, milyen szerencsés vagy. Csak élvezel és természetesnek veszel valamit, és ha megszünteti valami külső ok, akkor rössz rá, hogy mit is vettek el tőled. A polgármester ígéri, hogy augusztusban már helyre lesz állítva, az úszóda kibővítve, de az még nagyon messze van, és ez is egy deklaráció. Jelenleg a partner úszodában járok gyakrabban, azért, mert az úszodai barátok is oda járnak, nekik mindig sokkal jobban örülök, de az is nagyon érdekes, hogy ismeretlen emberekkel beszélgetések közben derülik, hogy ők is oda jártak, és sohasem találkoztunk. Egyszer ezen is elméláztam már, hogy milyen különös dolog ez a találkozások rendje az életünkben. Hiába jársz ugyanarra a helyre, csak életed egy bizonyos pillanatában lesztek érettek arra a találkozásra. Néha percek, órák választanak el attól, hogy találkozzatok, és egyszer csak valami különös belső folyamat hatására megkapjátok a találkozás pillanatát, ami csak egy szándéknyilatkozat az univerzum részéről, és ti döntötök arról, hogy ebből lesz-e valós tapasztalat. Mostanában arra is figyelmesebb lettem, hogy a valós közös találkozások pillanatában milyen érdekesen rendez az univerzum. Mindig olyan sok ember van körülöttem, és amikor valami fontos dolog történik, akkor hirtelen eltűnnek az emberek, mint a teret adnának arra, hogy megtörténjenek a nagy találkozások. Sajnos azt is észrevettem már magamon, hogy ezekben a pillanatokban a belső érzékelésem azt súgja, hogy figyelj oda erre a helyzetre, mert teret kaptál. Lehet, ezt sem kellene tennem, mert lehet itt is csak én húzom el magam előtt azt a mézes madzagot, hogy itt egy fontos életeseményem történik. Lehet, hogy nincs is összefüggés, csak én látom bele. És jött a február, a pályaudvarom szemüvege húzta el a cukros mézes madzagot, amikor egy új, izgalmas útvonalat ajánlott. Ahogy írtam a születési podcastben, rutinős nőként nevetve tudtam fogadni, mert ennek nem sok valóságtartalma volt. Tudtam, hogy nem szabad bedőlni, mert biztos, hogy a vesztembe rohanok. A legrosszabb ebben a helyzetben az volt, hogy a deklaráció elég volt az agyamnak, hogy másnap megvalósítási tervet lássam. Leírtam azt a sok-sok ötletet és inspirációt, amit kaptam. Mert arra jöttem rá, hogy nem a mi közös világunk tervét kaptam tőle, hanem csak az én kiteljesedésem egyik lehetőségét. És azt éreztem, hogy ez is egy nagy üzenet volt felém, hogy mit tegyek azzal a potenciállal, ami talán bennem is van. Hogy annyira óvjam, védjem, és ne bukjak bele az ezzel járó veszélyekbe. De egy nagyon érdekes meglátásom keletkezett azután, hogy én mindig a potenciált látom meg az emberekben. Nagyon szigorú önvizsgálatot kellett tartanom, hogy én ezt a potenciálokból beleszeretést milyen művészi szinten tudtam eddig működtetni. És akkor jött a Matyóska baba kép elém, ami arról szólt nekem, hogy kint látjuk az érettebb, képviselt énüket, a kifejlődöttet, és bent rejtőznek a kisebb, sebzettebb és jobban elrejtett gyengébb minőségi létállapotaink. És ez volt az üzenetem magam felé, hogy legyek kedves minden létállapotát tudomásul venni egy embernek, amikor elkezdek együttműködni vele, és tudjam, hogy elő fog jönni a problémás énje, és meg fogja nehezíteni a kapcsolódást. És ez mindig akkor derült, égből villámcsapásként kerül elő, amikor már van egy nyugodt egyensúly. És képzeljétek, októberben Prágában vettem is magamnak egy Matyóska babát, és ma már emlékeztettem magamat ezzel is, hogy figyeljek oda erre, és ne húzzam el az ideális kapcsolat esélyét magam előtt. A februárban a befagyott Balaton is annyira vonzó volt, hogy eldöntöttem, hogy most már tényleg felkészülök a Balaton átúszásra, és megtapasztalom, milyen ott a belsejében lenni. Már van féltávra is lehetőség, arra felkészülök. Akkor ott tartottam még, hogy 90 percet tudok úszni egy folytában, és most itt volt az ideje, hogy elhiggyem, hogy többre is képes vagyok. Tehát elhúztam magam előtt egy újabb mézes madzagot, hogy átélhetem egy természetélménnyel való egység megtapasztalásának lehetőségét. Március mézes madzagja a támogató férfitől érkezett, amikor azt állította, hogy jó helyen vagyok akkor, amikor az egyik egyetemen önismeret témakörben tartok tréninget, hogy ez az én utam. Tavaly épp akkor haldoklott az unokahúgom, amikor ezt a képzést tartottam először, akkor nagyon megterhelt a családi dráma a háttérben, és most sokkal jobban élveztem ezt a képzést, és jó visszajelzéseket is kaptam a hallgatóktól. Erről majd még később beszélek, hogy miért is érzem mézes madzagnak. Április hónapban volt egy pozitív WTF élményem is, be volt tervezve, hogy 3 napos szlovákiai pihenés a barátaimmal. Sose voltam még 2634 méter magas hegycsúcson, ahová több libegő vitt fel bennünket. És ahogy a másik libegőn felértünk, ott voltunk a havastáj kellős közepén, és pont úgy kezdtünk el hógolyózni, mint ahogy a Wham együttes Last Christmas videójában látható. Mikor kislány voltam, elképzelhetetlen volt, hogy a magyarországi Alföld kellős közepéből 1985-ben, hogy én valaha átélek ilyet, és csak 30 év kellett hozzá, és átéltem. Nagyon szép élmény marad örökre. És másnap még átmentünk Zakopanéba is, Lengyelország energiája nagyon tetszett, és az is, hogy nem terveztem, és mégis eljutok spontán nem tervezett helyekre. Ebben az évben nagyon sok segítséget kaptam a barátoktól, nagyon ráláttam ebben az évben arra, hogy micsoda erő van egy baráti kapcsolatban. Ebben az évben ők tartottak meg, mikor küzdöttem a családi drámák közepette. Májusban jött egy újabb what the fuck feeling, kaptam egy üzenet, hogy a mencsvárfánknál együtt kell működnöm a női rablóval. Annyira megdöbentem, hogy még a poharam is kiesett a kezemből, és eltörtem. Nem gondolkodtam el addig, hogy mi is legyen a mencsvárfánknál, de azt éreztem, hogy oda küldött az élet, hogy vágjuk ki. A megdöbenésemben 1000 gondolat futott át rajtam, hogy nehogy már ő vágja ki azt a fát, de én se éreztem, hogy nekem kell. És majd itt voltunk a fa mellett, be is indult ez az érzés bennem, hogy most már csak azért se vágom ki. Azt már régebben beláttam, hogy ő volt az antitünde megjelenítője, a személyiségem ellentétes képességeit hordozza, amit én jól tudok, ő nem, és amit én rosszul csinálok, abban ő jó. Értettem az univerzum üzenetét, hogy itt nem harcolnom kellene, hanem integrálnom. Ebben a hónapban volt a legfájdalmasabb gyászélményem is. Anyukám unokatestvére váratlanul meghalt, ami megint megnyomta azt a gombot, hogy nagyon át kell élni az életem eseményeit, mert ez pillanatok alatt véget érhet. És megint egy olyan férfi ment el, aki erőt képviselt a család életében. És amikor kiszakadt belőlem a fájdalom, azt éreztem, hogy picit meg is szakadt a szívem. Sokat mondom, mikor általános iskolában hallottam az anyák mindig éjjel-sírnak könyvcímét, azt gondoltam, hogy ez mekkora hülyeség. Ma már pontosan értem, hogy milyen igaz. Gyerekemmel való kapcsolatom mélypontja is májusban volt, minél többet tettem anyaként, annál több bírálatot kaptam tőle is. Ebben az évben nagyon elgondolkoztatott az is, hogy ez az anyaság témakör hogyan és miért került ebbe az évbe, a világ kommunikációs terébe úgy, hogy a gyermek korlátozza a nőt. És sokan ezért nem vállalják a gyermekek világra hozatalát. Én ezt már sokszor mondtam ebben az évben, hogy engem inkább anyává formáltak, és kevésbé nővé. Nekem nagyon megdöbbent ez az új nézőpont. Én minél idősebb vagyok, egyre jobban csodálom a teremtés misztériumát. És a szobámban is azt látom, hogy valami különös dolog történik 39 évesen azokban a nőkben, akiknek nincs gyermekük. Itt megérkezik egy intenzív vágy az anyaság élmény átélésére. Ebben az évben sokat gondolkoztam azon, hogy miért nem a teremtés élménye fontos a világban, hanem a pusztításé. És mi lesz ezzel a generációval, hogy ezt a nézőpontot magáévé teszi, hogy ne hagyja egy gyermek miatt korlátozni magát, 40 évesen mit fog majd gondolni erről, és mit fog érezni 50 évesen, mikor nem lesz mit integrálni az életében. És arra is ráláttam picit a szobámban, hogy sokan egyedül élnek, nem hagyják magukat korlátozni, sem társ, sem gyermek által. És pár év múlva önmagát fejben 10-szer jobban korlátozza, mint bármely más élőlény tenné vele. Ismét volt egy pozitív élményem is, május 21-én képes voltam életemben először a 2600 méter leúszására. Igaz, még 2 óra 10 perc kellett hozzá, de egy év alatt 1100 métert fejlődtem, és az erőt adott arra, hogy a balatoni féltáv felkészülés záró folyamataihoz még nagyobb kedvet kapjak. Június az megint nehéz és extrém helyzeteket hozott. A női rabló úgy döntött, hogy eltávolodik a világunktól és a mencsvárfámtól is. A hír után bekövetkező érzelmi tűzijátékomat nehezen tudom szavakba önteni. Másnap reggel már 8 órakor a templomban voltam a munka előtt a Ferenciek terén, és megköszöntem a Jóistennek, hogy ezt az energiát eltávolította tőlem 5 év után. És Karamellnek is hálás vagyok, hogy a Lélekdonor című számában megfogalmazta azt a gondolatot, hogy cipelem a sorsomat, de néha nem bírom el. Tűpontosan fejezte ki az akkori napjaim életérzését. Nagyon mély pont volt ez a hónap, az úszodában voltam, amikor 80 perc kellett, hogy a testem visszataláljon a stresszmentes állapotába, és ez nagyon nem volt normális. Sajnos a hormonaim is össze-vissza működtek, a menstruációm elköszönőben volt, azt se tudtam eldönteni, hogy mi történik a testemben. Egyik pillanatban terhesnek éreztem magam, másikban épp menstruáltam, a harmadikban épp menopauzában voltam, és a negyedikben épp szülés utáni állapotúnak éreztem magam. Már annyira rossz benyomást keltettem, hogy az egyik ismerős felajánlotta nekem, hogy a fitoterápia módszereivel segít nekem. Elfogadtam, mert már nagyon nehezen bírtam a testi élményeim, és közben jöttem rá, hogy a szaunában az illatok és az illóolajok is milyen fontos részei voltak a harmóniámnak. Amit ott elvesztettem januárban, így 5 hónap múlva újra visszatértek az életembe, sokat segítve ebben a menstruációtól elköszönő folyamatban. Júliusban ismét egy érdekes vadefak élményem volt, a barátnői esküvőjén vettem részt, és az volt a különös, hogy másodjára öltöztettem, és most még a haját is én sütöttem be, mert egy egyszerű 25 fős második esküvőt terveztek. Elég különös élmény volt másodjára is öltöztetni, és vele lenni akkor, amikor újra hisz a pozitív kimenetelben. Nem kaptam kedvet az én első esküvőmhöz, még mindig nem tudom elképzelni, hogy rajtam egyszer esküvői ruha lesz. De az esti táncparti zenéjét ők állították össze. Nagyon érdekes élmény volt az időutazásunk abba a korba, amikor a főiskolán együtt táncoltunk az 1990-es években. Persze, hogy elhúztam magam előtt azt a gondolatot, hogy jó lenne ahhoz a főiskolás tündéhez visszatalálni, aki előtt még minden esély ott volt, és hitt abban, hogy meg tudja valósítani. A Balaton átúszásra való felkészülésem utolsó heteibe érkeztem itt, és képzeljétek, az utolsó héten jött egy cégtől egy telefonhívás, hogy kellene menni gyászfeldolgozást csinálni egy munkahelyre, ahol épp a héten halt meg egy férfi kolléga úgy, hogy egy csapatépítőn belefulladt a vízbe. Hát nem tudom elmondani nektek, mit éreztem. Nem tudtam eldönteni, hogy ez üzenet itt, hogy ne menjen úszni, mert ez a sors vár rád is, ha elkezdesz úszni a Balatonban, vagy csak az, hogy légy nagyon óvatos. De rossz érzéseket keltett bennem. Aztán az átúszás előtt anyukám is elesett, és mentem vidékre segíteni neki. Az első meghirdetett eseményt el is halasztották másnapra, mert akkora hullámok voltak, hogy nem tartottak biztonságosnak az úszást. És másnap jött egy üzenet, hogy csak az induljon el a Balaton átúszáson, akinek sok nyílt vízi tapasztalata van, mert nagy hullámok várhatóak. És ott voltam 350 kilométerre Balatonbogláltól, és úgy döntöttem, hogy én nem így képzelem el a Balaton átúszásom nagy hullámok közepette, hanem meditatív élményt szeretnék, és flow élményt. Így nem indultam el a Balatonhoz. Azt tudtam magamról, hogy csak 2600 méter van begyakorolva, és a hullámok még tovább fogják növelni az úszásidőt, és nem ismerem annyira a teherbírásom, hogy elmegyek indulni. És az is tapasztalatom volt a felkészülésben, hogy mindig az utolsó megtett leghosszabb táv után van a mélypont kb. 5-10 perccel, és azon mindig nehezebb átmenni. Így azt beszéltem magammal, hogy be kell gyakorolnom a 3000 métert, és utána leszek olyan állapotban, ami alkalmasát tesz az átúszásra. Persze arra is rájöttem, hogy az egész folyamat az életben való bizalom témakörét érinti. Hát van még mi dolgom vele bőven. Nem bántam meg utána sem, mert aki többször úszta át, annak is fél órával tovább tartott. A csípőficama miatt nem vagyok teljesítmény orientált sportoló, nem zavar belülről a feladás élménye. Úgyhogy ez is egy mézes madzag lett, amit saját magamat előtt húztam, és amit továbbra is magam előtt húzok majd addig, amíg bennem fejlődöm. Azóta az úszoda baráttal továbbra is járunk úszni, megbeszéltem egyéni órákat is úszásoktatókkal, hogy mind a légzéstechnikát, mind az úszástechnikám javítva legyen. Most januártól kétszer járunk majd hetente úszni. Az augusztus a pihenésről szólt, és itt csak azért voltam hálás nagyon, mert rájöttem, hogy az önharmonizációs helyszínem a Balaton csak 70 perce van a lakásomtól. Itt persze megint sikerült egy mézes madzagot húzni magam előtt, hogy ott voltam a naplementéket átélve. Jött egy újabb impulzusom, hogy láttam magam előtt, hogy sokan jól érezzük magunkat egy balatoni naplementés vágytaláló programon. Annyira láttam magam a közösségépítő szerepben, sokkal jobban, mint a kutató vagy az oktató szerepben. A saját lelkem sokkal jobban vezetne a közösségépítő szerepbe. Itt intenzíven kidolgoztam ezt a szerepélményem, annyira láttam azokat a jó kapcsolatokat és a jó intelligens kapcsolódásokat, amit ez a helyszín és én adhatok a világnak. Ebben a hónapban volt ez az élményem, amiről a barátnőm azt mondta, hogy ilyet csak a filmekben látott. Utólag azt gondolom, hogy tartoztam még a szülőtársamnak is. Ez egy külön podcast lehetne, hogy mi történik bennünk egy elköszönés után. Milyen feladatok, élethelyzetek, abszurditások vannak egy 15-20 éves kapcsolat megszakadása után, akár még évekkel később is. Szeptember a doktori képzéssel kapcsolatos belső élményeimről szólt. Arra jöttem rá, hogy ott is húztam magam előtt egy mézes madzagot, ami arról szólt, hogy hasznos lenne integrálnom a gyakorlati tapasztalataimat a kutatás eredményekkel. És ahogy a kutatás módszertan nézőpontjait tanultam, akkor csak azt éreztem, hogy annak az érző és intuitív lánynak, aki bennem él, nem sok dolga van a statisztikai adatokkal. Szeptemberben sírva jöttem haza Pécsre, és sokat dolgoztam azzal is, hogy én mennyire más élményeket látok a szobámban, mint a publikált kutatási eredmények. Hogy egyéni szinten milyen más nézőpontok vannak, mint tudományosan. Aztán arra jöttem rá, hogy valószínűleg egy olyan burokban dolgozom, amiket nem nagyon vizsgál a pszichológia, és egy olyan speciális társaság jár hozzám, akik kevésbé vesznek részt kutatásokban, és az egészségfejlesztés témakörében több vagyok a preventív nézőpontú emberekkel, így kevésbé egyeznek a tapasztalataim a kóros pszichológiai állapotú emberek kutatási eredményeivel. Kaptam is sok-sok bírálatot a nézőpontjaim miatt, amit nem nagyon jól viseltem, mert egyéni szinten azt láttam, hogy a segítségnyújtásom működik, de az is meg kellett értenem, hogy az átlag populáció szintjén nem biztos, hogy működnének a módszereim. Az egyik professzorom doktori dolgozatának köszönet nyilvánításában olvastam a 127. Zsoltár gondolatát, ami így szól. Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők. Ez is egy fontos gondolata lett az évemnek. Most úgy érzem, hogy az én doktori fokozatom házan nem igazán épül. A szellemi vezetésre viszont szükségem van, azt nagyon hasznosnak érzem. De valahol az intuíció most sugja, hogy valami épül itt a doktori fokozatom mellett, ami majd hasznos lesz nekem. Így úgy döntöttem, fáradozok tovább, de nem húzom magam előtt tovább ezt a doktorbukta tündemézes macagot. De az évben arra is rájöttem, hogy milyen nagyon fontos, hogy kinek adod oda az elméd, kinek engeded meg, hogy szellemi vagy érzelmi úton vezessen, és nagyon el lehet téríteni embereket a helyes útról. Talán ma ehhez kell a legnagyobb óvatosság, hogy kinek és milyen nézőpontját hiszed el. Elég nagy zavart látok itt a világban most ebben. Én is sokat vitatkozom, mikor már olyan nézőpontokat látok, amit nagyon nem a természet törvényeit mutatja be, és sokat gondolkozom azon, hogy miért is viszik el a világot ennyire a teremtés motivumaitól. És ezen nap megdöbbentő pillanata este volt még, mikor leszálltam a vonatról. Odaült egy 10 éve fiatalabb férfi a keleti pályadon, és randira hívott. Kedvesen elhárítottam, és elment, aztán 3 perc múlva visszajött, és megkérdezte, hogy látja, hogy nem vagyok olyan, de pénzért se. Kicsit elgondolkoztam, hogy az univerzum küldött egy üzenetet, hogy vannak még perspektívák a női életutamon, de persze végtelenül szomorúnak tartom, hogy itt tart a világ, hogy egy férfi megvenni azt, amit meg kellene tudnia szereznie intelligenciával és humorral. És aztán megérkezett az október, és az, ami Izraelben történt, engem nagyon megdöbbentett. Nem is a társadalmi hatások meg, ami utána történt, hanem csak az egyéni emberi szint. Azt hiszem, azért zavart meg ennyire, mert pont olyan idős a lányom, mint akiket a szórakozó helyen ért a halál. Anyaként felfoghatatlan mindaz, amit a csoportos nem érő szakról hallottam, mindaz, amit csecsemők sütőbetevésének és megsütésének megvalósulásáról hallottam, és még ezt tetőzte, hogy a dögevő állatokra tett szenzorok segítségével keresték az áldozatokat. Hogyha a dögevő túl sokáig volt egy helyen, akkor mentek és megkeresték az áldozatot, hogy meg tudják adni neki a végtisztességet. És ezek a föld alatti életterek is megdöbbentettek, hogy az ellenség az a föld alól kerül elő. Mikor már azt gondoltam, hogy a női rabló energiája eltávolodott, akkor kicsit könnyebb lesz nekem. És elhisztem ezt az mézes madzagot magamnak, hogy most már nem küzdök a női rablóval. Dehogy nem, csak most az elmertők férfi rablóval küzd a világ. És ez itt maradt velünk, és ekkor kezdődött az ördög mindig felröhög témakör bennem, amire annyira rá kellett néznem itt ebben az évben. A női november mézes madzagja a nőiesség témaköréhez kapcsolódott. Én már régóta figyelem a világot, és az a szent meggyőződésem, hogy november 11 és 18 között dobálja az életünkben a legmeghatározó férfiakat. Én látok mintázatokat, hogy nekem ekkor adta, akár főiskolás kapcsolatot, akár a gyerekem apukáját, és a válásom után is volt férfi, aki ekkor érkezett. Nekem most nem hozott újat, de vagy ez a sok bájtaláló podcast sorozat nálam is meghozott valami belső érést. De a lányomnak érkezett pont ezen a héten egy jó kapcsolat esély. Érdekes tapasztalnám, hogyan átveszi tőlem a férfi az érzelmi megtartó szerepet. És pont feldobta a YouTube-sét a Skorpió Hova című dalát, ami azzal kezdődik, hogy hova hív, hova nő a vágyaim tava, ahogyan ide ér a Skorpió Hava. Nem nyughatom, nem tudhatom, hogy miért várlak, de nincs víztükör, néma hűsöböl, ha nem látlak. Ebben a hónapban annyira azt érzékeltem a világomban, hogy olyan intenzív hatás volt a férfi világon felül, hogy legyek egy izgalmas nő. Azt hiszem, nekem is sikerült elhúznom magam előtt ezt a belső döntést, hogyha már eddig nem sikerült ezt a létállapotot megvalósítanom, akkor majd most talán érettebben neki kezdve, csak eljutok már ehhez a létállapothoz. A legmegdöbbentőbb az volt, hogy a tudattalan visszavezetett azokhoz a fel nem dolgozott nehezebb életeseményekhez, ami ezt a folyamatot eddig megakadályozta. Így kezdhettem jó sokat dolgozni belőle azokon a frányasebeken, ami valamit még ki kell tisztítanom ehhez. Itt most nyilván minden most divatos férfi becsmélő bántó mondatot is leírhatnék. De mivel azt képviselem mindig, hogy minden pasi csak tünetünk, ezért saját életemben is el kell vállalnom, hogy nem projektálom ki azt, ami történt velem. Mert el tudnám mondani ezt a hónapot úgy is, de a bennem keletkező hatásért én vagyok a felelős, és a tükröket, amit kaptam, az meg az enyém. De volt bátorságom belenézni, legalább a következő 25 évre is találtam magamnak fejlődni valót. Csendesen azért bevallom nektek, nagyon élveztem, hogy csapkodhattam a palacsintasütővel, és nagyon komolyan rá kellett nézni, hogy milyen utasításokat is ad nekem egy férfi. Azóta is figyelem, és erre is ráláttam, hogy miket mondanak nekünk a pasik, milyen burkolt elvárás halmazt közvetítenek, és nekünk mennyire ébrelnek kell lennünk, hogy ne vigyenek el bennünket az örök ígéretek földjére. És ezután jött itt a december, itt már elérkeztem az üzemzavar állapotába, a podcastek is csak azért készültek el, mert András, aki a felvételeket készíti, nem hagyta, hogy elmerüljek a belső bugyraimba. Mindig kipiszkált annyira időre onnan, amíg a szükséges feladatokat elvégeztem. Nekem mérhetetlenül erős volt az advent időszaka, nem is tudom, mikor volt ennyire intenzív, szinte minden nap át kellett gondolni, hogy hogyan is szeretnék megszületni a következő évben. Mint a minden nem működő dolgom, ide rakta elém az élet, és az lett a konklúzióm, hogy a reménymézes madzagját csak elhúztam magam előtt, hogy van még esély egy érettebb énem megvalósulásának. Vagyis elhúztam magam előtt azt a mézes madzagot, hogy én rájövök egyéni és társas szinten is arra, hogy a szándéknyilatkozatokat, amiket meghallgatok, hogyan válhatnak megvalósulássá. Minek kell történnie bennem, hogy ezek a szándékok tettekben nyilvánuljanak meg. Az utolsó napokban még beszéltem a pályadvarom szemüvegével is, megint meghallgattam egy ígéretet, hogy 2024-ben aktívvá válik, és találkozzunk, és találjuk ki a mencsvárfánk további létezési formáját. Ti is nevettek most, remélem. Úgyhogy a megvalósulás, a praxis nézőpontjait szeretném keresni ezen a podcast csatornán ebben az évben. Természetesen meghallgattam a Fényrend 2024-es előrejelzését is. És miről szólt? Hát az ördögről, hogy itt lesz velünk ebben az évben is. És azt is meghallgattam, hogy itt ebben az évben a cselekvési folyamatok elindítására és az önmérgezésre is esély van. Hogy a belső kételjeinkkel a belső betegség teremtő erőnket is működésbe tudjuk hozni, és saját belső nézőpontjaikkal tudjuk igazán megmérgezni magunkat. Azt gondolom, hogy a 2024 év témakörének az önharmonizáció képesség repertoáját határoznám meg. Ezen készségeink kialakításához szükséges szakmai és egyén ismeretanyagokkal érkeznék hétről hétre ezen a csatornán. Én Bukta Tünde vagyok, és a Harmónia szobát hallottad. Jövő héten érkezem egy új értékes tartalommal, amely segítséget nyújthat neked abban, hogy harmonikusabb és teljesebb életet élj. Ha tetszett az adás, keresd minket Spotify-on, valamint Apple Podcast-en, Facebookon és az Instagramon is.